Kencsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
A Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Pontosan 10 éve 2015. július 13-án kezdődött el a magyar déli határzár építése, amely azóta is fontos eleme a nemzeti migrációs védelemnek. Ugyanakkor folyamatosan éles kritikák keresztüzében áll az Európai Unió részéről, írja a Mandinerre hivatkozva a híradó. A 2015-ben kezdődő határzárépítés máig az egyik legmarkánsabb szimbóluma annak, hogyan válaszolt Magyarország a 2015 tavaszán kialakult drámaivá fokozódó migrációs válságra. A kormány akkor nemzeti konzultációt indított a kérdésről, és már júniusban tájékoztató kampányt is indított a lakosság bevonásával. Bár az eredeti határidő november 30-a volt, a miniszterelnök július végén a Bálványosi Szabad Egyetemen bejelentette, az akadályrendszert augusztus 31-jéig befejezik. A honvédség 3800 fős állományát közmunkásokkal egészítették ki a gyors kivitelezés érdekében. A magyar-szerb szakaszon végül két nappal a kitűzött határidő előtt készült el a műszaki zár, míg a horvát határon október 15-ére fejeződtek be a munkálatok. Július 1-től már működik az e-pénztárgép, amellyel élhet minden vállalkozás, amelynek a nevén okostelefon van. 2026. szeptember 1-től minden magyar vállalkozónak kötelező lesz nyugtát adni, köztük a szépségiparban dolgozó vagy az ingatlan ügyletekkel foglalkozó vállalkozásoknak is, mondta Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára. A kormány a 2010-es évektől kezdődően folyamatosan kereste a gazdaság fehérítésének a különböző eszközeit. 2013-ban bevezették az online pénztárgépet, 2014 óta kötelező az átállás. Eredményei a kormány szerint nagyon látványosak voltak, több mint 20% ponttal javult az áfarés Magyarországon 2010 és 2024 között. A terv az, hogy a korábbinál szélesebb körben rálásson a NAV a gazdálkodók tevékenységére, tovább fehéredhet a gazdaság, ugyanakkor az e-pénztárgép bevezetésének célja, Gerlaki Bence elmondása szerint, elsősorban az volt, hogy a vállalkozó és a fogyasztó is nyerjen ezzel. Nagy az érdeklődés a munkáshitel iránt, írja a Heol. Már 25 ezer fiatal igényelte a munkáshitelt, közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos. Közösségi oldalán megosztott videójában a munkáshitelről azt mondta, ingatlan fedezet nélkül igényelhető szabad felhasználású kamatmentes kölcsönről van szó, amelynek a futamideje a 10 évet, az összege pedig a 4 millió forintot is elérheti. Ezt vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, gépjárművásárlásra fordítják, tette hozzá azzal együtt, hogy a kormány a tanuló fiatalokat diákhitellel, a dolgozó fiatalokat munkáshitellel támogatja. A videóban elhangzik az is, hogy aki tudatosan szeretné felhasználni a munkáshitelt, az kezelheti akár befektetésként is, és állampapírba is teheti azt. Új csalásra figyelmeztet a rendőrség. Ismerős üzenet, ismeretlen szám, és már is 500 000 forint bánya, írja a Heol. A Szia anyatrükk ismét felbukkant, és egy asszony lett a legújabb áldozat. A rendőrség Facebook oldalán osztotta meg a csaló SMS részleteit. A hatóság ezzel is arra figyelmeztet, hogy a Szia anya típusú csalások továbbra is komoly veszélyt jelentenek. A módszer lényege, hogy az áldozatok olyan SMS-t kapnak, amelyet úgy állítanak be, mintha a gyermekük küldte volna. Az üzenet egy linket is tartalmaz, amelyre kattintva egy adathalász oldalra jutnak, ahol a csalók személyes adatokat, de akár pénzt is megszerezhetnek. A Szia anya üzenetek mellett idén már számos más trükkel is próbálkoztak a csalók. Például olcsó Temu csomagokkal, hamis Netflix előfizetésekkel és NAV fenyegetésekkel. Híreink végén az időjárásról. Nagyobb rész derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de átmenetileg lehetnek erősebben felhős körzetek és időszakok. A zivatarok az esti órákban lecsengenek, de záporokra helyenként elsősorban az északi tájakon, kisebb eséllyel az Alföldön is, továbbra is lehet számítani. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, de a felhősebb tájakon, a nagyobb városokban és vízpartokon ennél néhány fokkal melegebb lehet a hajnal.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Kvasinger Jenő és Vasvári Bernadett. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a Múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban II. András egri püspökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma Sarudra látogatunk a Péter Pál napi arató fesztiválra. Ajánlónkban Gyöngy Beátát, Sarud polgármesterét hallják.
Szeretettel várjuk az ide látogatókat, ide települőket, itt élőket minden rendezvényünkre, és azzal a céllal is hívtunk meg távolabbi településeket is, távolabb település képviselőit is, hogy vigyék a hírünket, hogy mutassák be azt, hogy mondják el a saját településeiken, hogy Sarud egy gyönyörű, szép kis település a Tisza-tó partján, és hogy milyen szeretetteljesen tudjuk őket fogadni, és hogy jöjjenek minél többen majd erre a rendezvényre. Nyilván ez a hagyományőrzés erről szól, hogy az aratást mutassuk be, és a fellépő csoportok műsorait nézzük meg, viszont lehet, hogy a jövőben ki tudnánk bővíteni még egy délutáni programmal, egy kísérő programmal, ami egyébként most is zajlik, hiszen meghirdettünk egy pogácsasütő versenyt, ahová 12 jelentkező volt, 12-en sütöttek nekünk pogácsát, amit majd most lezsűrizünk. A finom pogácsákat, amit a zsűrizésen túl pedig megkínáljuk vele a vendégeket, és ez egy kísérő program ennek a rendezvénynek.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunk szól. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson Leltár című összeállításunkkal jelentkezünk. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg, melyben Mohos Gábor, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Homa János hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk! I just woke up from a dream.
where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die.
Nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytassuk ma az egri püspökök történetének bemutatását Budapéter atya teológiai tanárral, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenökké, amen!
Második András lesz az következő egri püspökönk, aki nyilvánvalóan nem Második András magyar király, de nagyjából ugyanabban az évszázadban, a 13. században, egészen pontosan 1275-ben lett ő egri püspök. Az ő életéről, előtörténetéről, származásáról mit tudunk? Ezzel kezdjük a mai adást.
Származásáról, előtörténetéről nem tudunk. valójában. Annyit tudunk, hogy 1275-ben valóban május 21-én már püspökként van említve, és mivel, hogy az előző adásban láttuk, hogy elődje az valamikor az év első harmadában halt meg, azt kell mondani, hogy az egri káptalan nagyon gyorsan megválasztotta őt püspöknek. És egy nagyon érdekes időszak lesz az ő püspöksége, mert hogy ez az Árpád kornak az utolsó évtizedei, ami elég sok magyarországi belső konfliktussal is járt, és amelyben hát neki is, mint főpapnak részt kellett vennie, ráadásul majd látni fogjuk, hogy kimondottan vannak olyan részek, amelyek az egri egyházmegye területét érintik.
Ekkor a király még negyedik Kun László volt 1275-ben,
igen.
Akkor fontos az ő kapcsolatuk is?
Természetesen majd erről is lesz szó, de talán az első dolog, ami fontos, mert hogy láthattuk, hogy az előző püspökök eléggé, hát mondjuk így, hogy autokrata módon kormányozták az egyházmegyét, próbáltuk őket mentegetni, hiszen mind a kettő olyan volt, akik a tatárjárást átélték, illetve utána kellett valahogy lelket lehelni a lepusztított egyházmegyébe, és éppen ezért minden eszközt megragadtak arra, hogy az anyagi javaikat növeljék, részben az újjáépítésnek az érdekében. És emlékezhetünk rá, hogy püspök elődjének az egyik nehezen érthető cselekedete volt, hogy a káptalantól elvette az Eger városában található telkeit, hogy azt is a saját hasznára fordítsa. Ő viszont pontosan ezzel kezdi, mármint második András, pontosan ezzel kezdi püspökségét, hogy még 1275-ben, amelyet ugye Lampert elvett hivatalosan telkeket, azokat visszaadja az egri káptalannak, működésének kezdetén megpróbálja jóvá tenni azokat a hibákat, amelyeket elődjei elkövettek itt a birtokszerzéssel kapcsolatban. Tehát már a püspökségének első évében úgy rendelkezik, hogy visszaadta az Eger városában található káptalani telkeket, illetve az Eger környéki dézsmákat a kanonokok részére, sőt, még azokat is, amelyeket még korábban vettek el a káptalantól, tehát az egyházmegye távolabbi részében lévő birtok utáni javadalmakat is visszaadja, éppen azért, hogy a kanonokok tudják végezni a rájuk bízott feladatot, és ugye ebben indoklásképpen megemlíti második András püspök, hogy mindezt azért teszi, mert hogy fél azoktól a büntetésektől, amelyek a kánonokban elő vannak írva. Tudjuk azt, hogy ugye korábban a pápák már rendelkeztek arról, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, tehát hogy a püspökök ne hatalmaskodjanak és ne éljenek vissza a jogaikkal, például a káptalan javára. Tehát ezt ő figyelembe veszi, és meg is teszi azt, amit ebben az esetben tenni lehet. Ugyanakkor azonban arra is figyelnie kellett, hogy a saját püspöki jövedelmei azok megmaradjanak, hiszen ebből tud kormányozni, meg ebből tud építkezni, ebből tudja az egyházmegyét fenntartani, és mivel az egyházmegye nagyon nagy kiterjedésű, ezért az egyházmegye távoli részein lévő püspöki birtokokat okos politikával igyekszik úgy elcserélgetni nemesekkel, hogy közelebbi birtokokra cserélje azokat. Tehát ilyen például az, amikor is már 1276-ban, tehát már a püspöksége után nem sokkal, a távoli, tehát tiszántúli Szabolcs megyében található Tímár és Oszlár falvakat sikerül neki elcserélni, úgy, hogy megkapja helyette itt Eger mellett Baktát és Tárkányt. Ugye Eger, Bakta és első Tárkány, ami ténylegesen itt van Eger közelében, nem pedig több mint 100 kilométerrel távolabb. És akkor meg kell említeni azt, hogy ez folytatja a későbbiekben is, tehát például 1288-ban is történik egy ilyen csere, ami azért különösen is kedves számomra, vagy éppen nem kedves, hogy a szülőfalumat, Szurdok püspökit elcseréli. Ugye ez egy nagyon fontos falu ilyen szempontból, hiszen a Szent István által alapított egyház megyében ugye 10 falut adott Szent István eredetileg a a püspöknek, mint birtok, és ezek közé tartozik a szurdok püspök is, de hát ez is már a Mátrának a másik oldalán van, és éppen ezért ezt is sikerül neki elcserélni egy Noha nevezetű településnek a birtokáért, ami Borsod megyében van, tehát itt van közelebb, viszont ez a Noha most nem tudjuk beazonosítani, a középkor folyamán már elpusztult településről van szó.
Pillanatra csak azért álljunk már meg, mert ahogy itt ugye most 1275-től ugye arról beszélsz Péter atya, hogy megpróbálta ugye az elődei politikáját olyan szinten helyreállítani, hogy ugye visszaszerezni eladományozott birtokokat, de ez mindenképp cserével történhet, vásárlással, vagy mivel az a miénk volt, akkor adjátok vissza alapon, mert hogy erről mondjuk oklevél van, hogy ez az Egri Egyházmegyéhez tartozik, tehát ezt mondjuk megmondom a nem tudom X nemesnek, vagy bárkinek, vagy egy másik egyházmegyének, hogy ad már vissza, ez nem biztos, hogy szívesen visszaadják, csak úgy.
Nem. De ebben az esetben, amiről most beszélünk, ez kimondottan birtok csere.
Tehát a szódok püspökénél igen, említette, csak a korábbiaknak, hogy visszaszerezte, az úgy mit jelent?
Hát ez elsősorban a tatárjárás utáni időszakban volt, amikor a tatárjárás utáni zűrzavarban néhány arisztokrata vagy kisebb nemes is megpróbált birtokokat szerezni, akár még az egyházmegye rovására is, és ezért volt szükség azokra az oklevelekre, illetve oklevél megújításokra, amelyeket láthattunk a korábbi évtizedekben, hogy ami az Egri Egyházmegyé volt valamikor, azt ugye tanúknak a bevonásával igazolták, hogy az az Egri Egyházmegyéhez tartozik. De amit most beszélünk itt igazából arról van szó, hogy megvannak az egyházmegyének a birtokai, de a távolság miatt ugye nehéz ezeket kormányozni, illetve ami itt elsősorban érdekes, ugye gazdaságilag nehezebb őket elérni, tehát nehezebben jut el mondjuk a tized, vagy bármilyen más juttatás a központba a püspökhöz, és ezért próbálja az Egri Egyházmegyének a püspöki birtokait minél közelebb tudni Egerhez. És akkor még egy ilyen példát hadd mondjunk, hogy ugyanígy 1295-ben, és ugye ez mutatja, hogy ez egy folyamatos, tudatos cselekvés volt a részéről, hiszen a legelsőt azt még 76-ból említettük, a mostani ez pedig már 95-ös, amikor is Bátonyt sikerül neki elcserélni, és megkapja helyette Bátort.
Ami szintén egy közel.
Így van, Bátor itt van nem messze Egerhez, ugye Eger Bakta után nem sokkal.
A Bátony meg a Bátony terenye.
Igen, azon is a nagybátonyi rész, tehát ami már megint csak a Mátrának a túlsó oldalán van.
Igen, Nógrádban, most ugye jelen pillanatban
Nógrád. Igen, Nógrád megye.
Gyakorlatilag így a 90-es.
Bár hozzá kell tenni, hogy abban az időben Heves megye volt. Tehát, hogy ott a igen, a Szurdok püspökével kapcsolatban is, ugye az is Nógrád megye, de abban az időben ugye a Zagyva folyó volt mind Nógrád és Heves megyének a határa, mind pedig az Egri Egyház megyének a határa. Tehát az még akkor ide tartozott.
Gyakorlatilag itt ugye ez az utolsó, ez 1295-ös dátum, tehát azért ez egy majdnem egy 20 évet felölelő birtok, csere, stb.
Egységesíteni, vagy mondhatjuk így, hogy közelebbi tömbbe összevonni azokat a birtokokat, amelyeket a püspök irányít, vagy az egyházmegyének a birtokai, hogy ennek a közigazgatási része is, főleg hát a gazdasági része az, ami fontos a püspök számára.
De gyakorlatilag ez mondjuk innentől, ez volt mondjuk az utolsó ilyen, amiről mondjuk feljegyzésünk van, ez a Bátor-Bátony csere?
Ó, a későbbiekben is nagyon sok ilyen.
Tehát gyakorlatilag történik. Az egész püspökségére ez jellemző volt, hogy még tehát,
nem
hogy,
csak
hogy
az ő püspökségére, hanem az későbbiekben is. Ez eléggé gyakori volt, nem csak az egyháziak részéről, hanem világiak részéről is, hogy birtokokat cseréltek egymással, amit aztán természetesen jóvá kellett hagyatni az uralkodóval, azért, mert hogy megpróbálja mindenki észszerűsíteni a birtokrendszerét.
És kérdés, hogy az új tulajdonossal ki járt jobban vagy rosszabbul, ugye?
Hát azért ezt eléggé föl szokták mérni, hogy nagyjából azonos súlyú birtokok kerüljenek egyik kézről a másikra, illetve hát előfordulhat az, hogy ha valamelyik alacsonyabb értékű birtokot tud adni, akkor kompenzációt fizet.
Olyan értelemben is gondoltam, hogy mondjuk, hogy az a várnép, aki ott van, tehát melyik gazdával jár jobban, a korábbi volt vele kegyesebb vagy az új, de hát ez már megint egy...
Hát az nemzedékenként változik, mert a püspökök is változnak, a nemesi családok is ugye új fiakat hajtanak, és előfordul, hogy egy kegyes fiúrnak egy kegyetlen fia születik, tehát ezt kiszámítani nem lehet.
Igen. Jó, hát menjünk tovább, azért nyilvánvalóan második Andrásnak nem csak ilyen birtok cserés tevékenysége volt, hanem azért sok más. Beszéltünk már arról, hogy mondjuk az uralkodóval, negyedik Lászlóval a viszonya jó volt, ahogy említettük az adás elején, de hogy milyen közös működésük volt.
Igen, de azért voltak konfliktusok is, és ennek a hátterében a kunok álltak. Ugye a kunok, amelyeket még negyedik Béla telepített be az országba, és akiknek a végső telephelye jelentős része az pont az Egri Egyház megye területére esett, ugye a nagykunságra. Tudjuk azt, hogy negyedik László, akit nem véletlenül neveznek Kun Lászlónak, eléggé szimpatizált a kunokkal, és éppen ezért a kunokkal való szimpatizálása miatt a magyar rendeken belül komoly feszültségek támadtak a királyra szemben. Tehát mondhatjuk azt, hogy király szimpátiája kunokkal kiváltotta a korábbi magyar jelentős, fontos arisztokráciának az ellenszenvét. Ugyanis hát a kunoknak a megjelenése, ezt mindenki tudja, hogy nem volt azért felhőtlen. A letelepült lakosság, a korábbi birtokosok és a kunok között folyamatosan feszültségek voltak, mert hogy egyik pillanatról a másikra a kunok nyilvánvalóan, hogy nem tudnak asszimilálódni a magyar állapotokba, tehát továbbra is próbálják őrizni bizonyos nomadizáló hajlamaikat, külön szokásaikat, amelyek a honfoglaló magyarok korában még nem okoztak volna feltűnést Magyarországon, na de hát közben Magyarország keresztény ország lett, egy csomó tekintetben nyugati mintákat vett át, ugye a letelepedett lakossággal, földművelő lakossággal, és éppen ezért a kunoknak a betelepítése, ez komoly feszültségeket szült, és mivel hogy a király védi a kunokat, ezért az arisztokrácia körében szinte összeesküvés hangulat alakul ki a királlyal szemben. Nem szabad elfelejteni, hogy ugye nekünk itt van a második Andrásunk, aki pont egy olyan területnek a püspöke, ahol sokan vannak kunok, tehát ahol maga is érintett a kérdésben. Emlékezhetünk rá, hogy Lampert idejében például az volt az érdekes, hogy nem a püspökre bízta a király a kunoknak a térítését, hanem szerzetesekre. Ezt is nehezményezhette egyébként Lampert, mert a térítés az egyben befolyásszerzést is jelent. Na, persze tudjuk, hogy a térítés a szerzeteseknek sem ment olyan gyorsan, és nem volt túlságosan sikeres legalábbis eleinte. Úgyhogy ennek a következménye az, hogy kialakul egy ilyen szituáció, és mivel, hogy az egyik legnagyobb ellenzője a király ilyen politikájának az az Amadé család, amely viszont pontosan az Egri Egyházmegye területén bírt legnagyobb birtokokkal, csak míg a kunok azok ugye a déli részeken, az alföldi részeken, a nagykunságon lettek letelepítve, az Egyházmegye északi részén, a hegyes vidékeken ott az Amadék voltak az urak, és az Amadék eléggé királyellenesek voltak, és most itt van nekünk második András, püspökünk, nem a király, akinek az egyházmegyei területén ott vannak a kunok, akiket a király kegyel, és ott van a Amadé család, akik viszont nem szívlelik a kunokat, és éppen ezért van bennük egy bizonyos fajta királyellenesség. Úgyhogy a királyban, IV. Lászlóban meg is fogalmazódik, hogy akkor egész biztosan az egri püspök az egykövet fúj az Amadékkal, és hogy nehogy ebből valami nagyobb galiba, vagy akár polgárháború legyen, szépen egy mondhatjuk így, hogy kvázi támadó hadjáratot vezetett 1278-ban az Alföldre, erre, pontosan erre a vidékre, ahol az egervölgyi püspöki falvakat, ugye az egervölgy, ez az Egerpataknak a völgye, ami abban az időben egy kicsit más irányban folyt. Itt Eger környékén egészen Maklárig nagyjából ugyanez volt a völgye, most azonban már egy rövidebb úton van elvezetve a Tiszába. Néztem korai térképeket, egyébként még a mai térképeken is föl lehet lelni a régi Egerpataknak a nyomát, az kicsit kacskaringósabb volt, és nagyobb területet járt be. Tehát ez az Egervölgy falvai, ami egyébként az egri püspöknek a birtokai voltak, ezeket szépen földulta, a lakosságot pedig elüldözte, és át Borsod megyébe a mai Szihalom területére. És ezeket a területeket tulajdonképpen megszállta. Na most mindezt ugye azért, mert szerinte II. András az Amalékkal összefogva király ellenes tevékenységbe kezdett, de kiderül, hogy tulajdonképpen ez egy rágalom volt. Tehát semmi sem bizonyítja azt, hogy a püspök, hogy a püspök az bármilyen ilyen tevékenységet is kifejtett volna. Persze nem ez őt érintette, de más részeken is volt, ahol a király ilyen idézőles büntető hadjáratokat vezetett, nagyon sokszor az egyháziaknak a sérelmére, aminek az lesz a következménye, hogy a magyar püspökök egy jó része a pápához, III. Miklóshoz fordul, hogy jogorvoslatot keressenek, mert hogy ezek az akciók, ezek sértik az egyháznak a szabadságát, hiszen az egyháznak meglévő birtokait sajátítja ki a király. Természetesen, ha egy ilyen akció van, hogy pápához küldenek követeket, ennek azért komoly következményei vannak, hiszen a pápa ezeket nagyon komolyan vette, még a királyokkal szemben is, és ezért egy legátust ugye, küld Fülöp fermói püspököt Magyarországra, hogy vizsgálja ki ezt az ügyet. 1279-ben érkezik meg Fülöp legátus, és tulajdonképpen rákényszeríti Kun Lászlót, IV. László királyt, hogy június 23-án esküdt tegyen arra, hogy ő, ahogy a katolikus vallásnak és a katolikus egyháznak a szabadságát garantálja, azt megvédi, ugyanis hát még olyan gyanúba is keveredett, hogy elpogányosodott, ugye, amit van együtt a kunokkal. És éppen ezért a következmény az, hogy így mondhatjuk, hogy helyreáll a rend valamelyest, sőt az egri püspök is feladatot kap, és pedig azt, hogy két báróval, illetve két hiteles nemessel járja be a kunok vidékét, és aki nincs megkeresztelve, azokat keresztelje meg. Thank you. Azon kívül azt is ki kell deríteni, hogy a kunoknál vannak-e magyar foglyok, tehát akiket ilyen portyázással elvittek magukkal rabszolgának. Hogyha vannak, azokat pedig vissza kell adni nekik a szabadságukat. És mindenről, az akcióról jelentést kell majd tenniük a királynak. Közben azért a legátus, ha már itt van Magyarországon, akkor nyilván egyéb ügyeket is intéz. Budán zsinatot tartanak 1279. decemberében, amelyen részt vesznek a magyar főpásztorok, és ebben 34 cikkeiben körülírják azt, hogy hogyan is kell viselkedni az egyháziaknak, a papoknak, és így tovább. Tehát tulajdonképpen egy szabályzatot fogalmaznak meg a magyar egyház számára. Mindez pedig azért, hogy egyre kevesebb legyen a konfliktus, mondjuk az uralkodó és az egyház között. Természetesen királlyal kapcsolatban azért ott van az a kis kitétel, hogy amennyiben nem teljesíti az esküjét, ugye, amit nyár folyamán letett, akkor bizony kiközösítést fogja sújtani. Tehát ez is hozzátartozik azért a történethez, hogy kis fenyegetőzés a végén ott van, de mindez természetesen az egyháznak az érdekében, hogy a középkori szemléletet kell most magunkra ölteni egy kicsit.
Sikerül-e rendezni a viszonyt a IV. Lászlónak és II. Andrásnak, mert hiszen ugye, tehát mint kiderült utólag, II. András jogtalanul lett megvádolva a királyellenességével. Azért ez nyilván presztízs és mindenféle szempontból azért az nyilván egy érvágás. Tehát mondjuk egy király, nem tudom, egyáltalán arra hajlandó-e vagy alkalmas-e, hogy mondjuk valahogy meakulpázzon.
Igen, ez be is következik egyébként, tehát ennek konkrét eseménnyel lehet összekötni, tehát II. András püspök fogadja Egerben 1284-ben a királyt, és akkor ott szeptemberben a főpap szépen bizonyította az ártatlanságát, hogy ő semmiféle összesküvésben nem vesz részt, és ekkor a király ugye megenyhül, és érdekes módon ugye visszaadja az egervölgyi falvakat és területeket, viszont úgy adja vissza, mint új adományt. Mint hogyha ő most kegyesen adományt adna az Egri Egyházmegyének, de tulajdonképpen most csak visszaadta azt, ami korábban is az Egri Egyházmegyé volt, amit ő ugye éveken keresztül tulajdonképpen sarcolt. Így aztán végülis helyre állt minden, a püspök visszakapta a birtokait, sőt, Szihalmot megkapta a káptalan, azon kívül még néhány más falut is kapott a káptalan, mint egy ajándékba a királytól.
Többek között Recsket, amit a korabeli írás Recsnek írt, tehát Recset így fogalmaz, és Borsodhoz tartozott még.
Igen. Itt, ami a fontos, hogy tulajdonképpen helyreáll a viszony. Tehát azért a pápai legátusnak a működése lecsitította a kedélyeket, és látható az, hogy a király megenyhül a püspökökkel szemben, nem csak II. András egri püspökkel kapcsolatban, hanem többiekkel kapcsolatban is, és éppen ezért a viszony most úgy viszonylag rendeződik a király és az egyház között. Viszont van egy másik fontos dolog, ami az Egri Egyházmegyét pontosan ebben az időszakban sújtja újra, ez pedig nem más, mint a második tatárjárás. Tehát itt most egy teljesen új dologról kell beszélnünk, mert hogy az első tatárjárást azt mindenki ismeri, tanuljuk iskolában, viszont nem ez volt az egyetlen tatárjárás, hanem 1283-ban, tehát még azelőtt, mielőtt IV. Kun László ellátogatott volna Egerbe, abban az esztendőben újra tatár betöréssel kellett szembenézni az országnak. Most ez már egy kisebb volumenű tatárjárás, ami itt most megjelenik, de innen a kelet-európai térségből, tehát a Nyeszter-Don vidékéről kerekedik föl egy tatár sereg, hát mongol sereg, és törnek be Magyarországra, méghozzá nagyjából ugyanazon az útvonalon, mint ahol annak idén batukánék is jöttek, vagy ahol a honfoglaló magyarok, tehát az megint azt jelenti, hogy pont melyik egyházmegye, ahol elérik Magyarország határát.
Az
Egri egyházmegye, tehát ezeken a hágókon törnek át, viszont látnunk kell, hogy az ország már sokkal fölkészültebb. Tehát nem csak a mongol haderő kisebb, hanem az ország is jobban fölkészült egy ilyenre, tehát nem szabad elfelejteni, hogy a közbelső időszakban azért erődök, várak épültek az országban, amelyeknek a megvívását annak idején nem vállalták a tatárok, és ezek menedéket nyújtanak a lakosságnak is, tehát azt jelenti, hogy a lakosság áldozatainak a száma is sokkal kisebb ebben az esetben. Ráadásul a vidéki nemesség maga is összeszedettebb volt, nem volt meg az a fajta széthúzás, ami 1241-ben volt, és éppen ezért pont ezen a vidéken, tehát az Egri egyházmegye területén, Abaúj-Sáros területén komoly ellenállásba ütköztek a tatárok. Pontosan az amádék voltak azok, akik szervezték a védelmet. Ugye ez egy óriási család itt ezen a területen. A neve biztos, hogy ismerős egyébként a hallgatóknak, mert hogy későbbiekben még sokat fogunk velük foglalkozni, hiszen az úgynevezett kis királyok közül az Amadé család az egyik, pontosan ezen a vidéken. Tehát ők azok, akik szembeszállnak a tatárokkal, úgyhogy azok nem sokára végül is kivonulnak az országból. De megint csak azért, ami kárt tudtak okozni, azért fosztogattak, gyújtogattak, embereket gyilkoltak, ez megint leginkább az Egri egyházmegyét sújtotta.
Jó, tehát akkor a második tatárjárásról ilyen szempontból ennyit. meghal a király 1290-ben, az utódja 5.
Csak zárójel bejegyezzük meg, hogy a kedvencei a kunok gyilkolják meg.
Igen, igen.
Ugye ezt azért szóvá szoktuk tenni a történelemben, hogy na, óvatosan.
Körbe zárul, igen. Igen. Hát, hogy igen, holott, ha minden igaz, tehát hogy azért nevezték negyedik Kun Lászlónak, mert hogy ő neki Kun származású volt az édesanyja.
Az édesanyja, igen. És igen. Később is nagyon komoly kapcsolatot ápolt a kunokkal.
1290-ben meghal Kun László, és akkor őt követi a trónon az utolsó Árpádházi király, harmadik András. Vele lesz-e dolga második András egri püspöknek?
Igen, de jegyezzük meg, hogy ugye nem egyenes ági leszármazott, mert hogy negyedik Kun Lászlónak nem volt utódja. És éppen ezért ugye egy olyan valakit kellett választani, aki rokonságban áll, közeli rokonságban áll az Árpádházzal, és így kerül képbe ugye a harmadik vagy Velencei András, akit elfogadnak a magyar rendek, és elfogad a magyar egyház is. Most ami érdekes, hogy közben ott egy kicsi időben ugye fenn a királynénak, a kujáviai herceg lányának a kancellárja lett a mi második András püspökünk. Ez nem sok ideig tartott, viszont az azt jelenti, hogy mégis közel került a királyi udvarhoz. És innentől kezdve egy tekintélyesebb főpappá válik az ország szemében, tehát nem hogy a távoli vidéknek a főpapja, hanem kiderül az, hogy egyébként nagyon jó diplomáciai érzékkel rendelkezik, és a későbbiekben eléggé belefolyik majd az országos politikába, hiszen eddig, amit láttunk az országos politikájából, az az, hogy próbál védekezni negyedik Kun Lászlónak a vágyai, meg az erőszakos politikája ellen. Innentől kezdve azonban, tehát 1290-től kezdve egyre gyakrabban tűnik föl az ország fontosabb politikai eseményeiben.
Megbeszéltük a királlyal, királyokkal való kapcsolatát, birtokcseréket, püspököknek ugye a bíráskodó szerepéről már olyan sokat beszéltünk a korábbiakban, második Andrásnak szükségeltetette, hogy ilyen szerepkörben is tetszelegjen.
Az egyházmegyének jelentős városa Kassa, ami eddig még nem túlságosan sokszor szerepelt a műsorunkban, mostantól kezdve azonban majd többször is föltűnik Kassának a jelentősége. Tehát 1290-ben a kassai bíró és a polgárok, tehát itt mondhatjuk azt, hogy népi kezdeményezésről van szó, kérik, hogy az egri püspököt, hogy vegye ki a plébániát a főesperesnek a joghatósága alól. Ennek az oka az, hogy a főesperes az zaklatja és sarcolja a plébánost és a plébániát, és ezért kérik azt, hogy a kassai plébánia az közvetlenül az egri püspöknek legyen alárendelve, ne pedig a helyileg illetékes főesperesnek. Ehhez pedig hozzájárul, amikor ezt a püspök második András elfogadja, akkor megadja egyben a plébánosnak a bírói jogkört is. Tehát onnantól kezdve bíráskodhat, és hogyha valami kétes ügy kerül terítékre, amiben nem tud esetleg dönteni, vagy nem úgy látja, hogy nem elég objektívan, akkor nem a főespereshez kell föllebezni, hanem egyenesen az egri püspökhöz.
A korábbi adásban már ezekről a viszonyokról beszéltünk, tehát végül is, ha úgy mondjuk, akkor a püspök alatt közvetlenül a főesperes áll?
Igen.
Tehát a kassai főesperes volt, akit nem jó kritikát kapott, és akkor ugye az ő alatta álló plébánossal volt neki baja.
Hát általában az volt a szokás, hogy többé-kevésbé a vármegye rendszer és a főesperesi rendszer az
ugye
egybeesett. Tehát megvolt az, hogy a különböző vármegyék, azok más-más főesperességet alkotnak, az alatt található még az esperesség, mint egy kisebb területi egység, és utána következik a plébánia.
Jó, és akkor ezt a kérést tudta teljesíteni? Ezt, hogy akkor közvetlenül alátartozzon a kassai plébánia?
Igen, a püspöknek van ilyen jogköre, így van, és ezt később esetleg meg is lehet erősíteni. Tehát például Ladomér esztergomi érsek 1292-ben ezt a békés megegyezést azt megerősíti, úgyhogy ez egy működőképes dolog lett.
Volt-e még más, itt a jó, hogy most ugye Kassát úgy megemlítettük, tehát Kassa az azért több szempontból is szerepet játszik az ő püspöksége idején?
Igen, majd a későbbiekben még újra előkerül, más szempontból is, viszont ha már itt tartunk, akkor azt is jegyezzük meg, hogy egyéb módon is lehet gazdagítani az egyházmegyét, és pedig úgyhogy például elfogadnak adományokat. Tehát azért egy falut kapni az abban az időben egy nagyon komoly javadalmat jelentett, és ennek lehetünk tanúi, hogy az előbb említett 1292-es év ezért is fontos, mert Őrsi Imre Komesz végrendeletében Tiszaőrs faluját azt ráhagyja az egri egyházmegyére, mert hogy annyira tiszteli Szent János evangélistát, aki az egyházmegyének a védőszentje. Tehát ilyen szempontból gyorsan gyarapodott egy újabb faluval az egri egyházmegye.
Második Andrásnak még azonban korán sincs vége az ő cselekedeteinek, hiszen ő azért 1305-ig volt püspöke az egri egyházmegyének, de még hogy milyen érdekességek fűződnek az ő nevéhez, erről fogunk a következő adásban beszélni.
A mai adásban II. András egri püspökről Buda Péter atyával beszélgettünk, a riporter Klész Beáta volt.